Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Második hónapja 1% alatt van az infláció, elemzők szerint a december további csökkenést hozhat. Rohom a tüntetők ellen, de ajánlat az Uniónak, az ukrán kormány tárgyalásra hívta az ellenzéket is. Megszökött egy bölcsis Kecskeméten, a gyermeket egy főúton boklászva találták meg. 435-ből 30 maradt, megvannak a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatójának indulói. Már második hónapja történelmi mélyponton 1% alatt van az infláció az egy évvel korábbihoz képest. Az elemzők ezt főleg azzal magyarázzák, hogy tavaly novemberrel összevetve olcsóbb lett például a liszt, a tojás, a cukor és a háztartási energia is. Az elemzők arra számítanak, hogy decemberben még tovább csökken az infláció, mert erősebb lesz a rezsicsökkentés hatása.
Novemberben jelentősen több mint 10%-kal esett több élelmiszer ára is az egy évvel ezelőttihez képest. Így kevesebbet kellett fizetni a tojásért, a cukorért és a lisztért is. Olcsóban lehetett tankolni, mint ahogy az import termékek ára is kisebb lett. A rezsicsökkentések mellett most ezek is szerepet játszottak abban, hogy október után novemberben is 1% alatt maradt az infláció. Csak nem 40 éve mértek utoljára ilyen alacsony értéket. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a mélyponton lévő infláció legnagyobb nyertesei az emberek.
Ugyanis az elmúlt időszakban a bérük, illetve a nyugdíjuk nagyobb mértékben növekedett, mint ahogy a termékeknek az ára drágult. Ebből következően több árut, több szolgáltatást tudnak megvásárolni ugyanabból a jövedelmükből, illetve hiteleket is tudnak törleszteni belőle, és így a gazdaság is egyre jobb, egészségesebb állapotba kerül.
Az alacsony infláció a kis cégeknek is kedvez. Elemzők szerint a jegybank ugyanis várhatóan tovább mérsékli majd az alapkamatot, ami olcsóbbá teheti a hiteleket.
Ez ebben az időben egy nagyon-nagyon komoly pozitívum, nem minden ország tudja ezt követni. Az olcsó forrás beruházásokat jelent, többlettermelést jelent, és természetesen emögött többlet munkaerőre is szükség van, vagyis az alkalmazottak száma, a foglalkoztatás is nőni fog.
Európai Uniós összehasonlításban a most mért 9%-os infláció az egyik legalacsonyabbnak számít, még a német infláció is 1,6% volt.
Itt van velünk a Híradó gazdasági szakriportere Szilágyi Béla. Szervusz, az elemzők az infláció további csökkenését várják. Miért és milyen hatásai lehetnek ennek?
Köszönöm a Híradó nézőit, szervusz! Az infláció, ahogy a görbéből is látni fogjuk majd, az év eleje óta szinte folyamatosan csökken, és feltehetőleg decemberben is csökkenni fog, sőt, várhatóan újabb történelmi mélypontra esik vissza. Elemzők már azt sem tartják kizártnak, hogy 0%-ot fog majd bérni a központi statisztika hivatal. Ennek pedig alapvetően az az oka, hogy a novemberi 11,1%-os rezsicsökkentés hatása a decemberi számlákban jelentkezik. Majd emellett a jó termésnek köszönhetően feltehetőleg az év utolsó hónapjában is csökkenhetnek majd az élelmiszerárak. Így az év egészére nézve 1,5-1,7% lehet az infláció mértéke. Jövőre pedig, amikor már a rezsicsökkentések hatása nem ére, az elemzők szerint 2,4-2,5%-os pénzromlás mértéket várnak. Ez egyébként a kormány prognózisával is megegyezik. Ha tartósan alacsony szinten marad az infláció, akkor több pénz marad az embereknél, többet tudnak költeni, fogyasztani, ezzel pedig hozzájárulnak a gazdaság teljesítményének a javulásához. Másfelől ez pedig a növekedhetnek a lakossági megtakarítások is, amelyek az állampapír piacon csapódhatnak le, vagyis egyre több államkötvény kincstárjegyet fognak majd vásárolni, ami pedig az ország sérülékenységét csökkentheti.
Szilágyi Béla, köszönjük! A rezsicsökkentés hatása nélkül is tartósan alacsony maradhat az infláció, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a ma reggelben. Varga Mihály azt mondta, nem csak a rezsicsökkentés húzza le az infláció szintjét, a többi termék és szolgáltatás árváltozása is általában jóval 3% alatt van.
a rezsicsökkentésnek a hatását ugye nem lehet most kivenni ebből a rendszerből, nem lehet kiszűrni. Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 1% alá csökkent az infláció. Azzal számolunk, hogy ha ez a hatás kifut, tehát ugye idén januárban indult el a rezsicsökkentésnek az első intézkedése, akkor 10%-kal csökkentek a rezsiköltségek. Hogyha ez jövő januárban kifut a számításokból, akkor is ezzel az éves átlagos 2,4%-os inflációs mértékkel lehet számolni, tehát akkor sem száll el az inflációnak a mértéke.
Hónapok óta alacsony szinten van a pénzromlás mértéke, éves szinten pedig még a 2%-ot sem éri majd el. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyugdíjak és a bérek többet érnek, mondta a Fidesz szóvivője az inflációs adatokra reagálva. Selmeci Gabriella szerint a következő időszakban az infláció mértéke tovább csökken.
0,9%-os az infláció novemberben, ezt az alacsony értéket mérték. Ez rekord alacsony, de valószínű, hogy még nem is a vége az infláció süllyedésének, hiszen a novemberi rezsicsökkentés hatása először majd ugye decemberi adatokban lesz mérhető és érzékelhető.
Ukrajnában a rendőrök reggel megostromolták a tüntetők táborhelyeit, majd délután a kormányfő szokatlan ajánlatot tett. 20 milliárd eurós uniós hitelt kért az Európai Unióval kötendő társulási szerződés aláírásáért. Janukovics elnök kora este nemzeti párbeszédre hívta az ukrán politikai erőket, köztük az ellenzéket is.
Román rendőrök százai hatoltak be hajnalban a Függetlenség térre, hogy lerombolják a tiltakozók sátrait és úttorlaszait. A tüntetők megpróbálták akadályozni a rendőri akciót, de a rohamosztagok kiszorították őket a tér egy részéről. A dulakodásban többen megsérültek. A hivatalos indoklás szerint a művelet célja az volt, hogy közlekedési útvonalakat nyissanak meg a téren. A helyszínen lévő ellenzéki vezető Vitalij Klitschko azt mondta, az újabb erőszakos akció is azt bizonyítja, hogy Ukrajnában teljes hatalomváltásra van szükség. Később a rendőrök a Városháza ellen is támadást indítottak. Az épület alsó szintjét ugyanis a demonstrálók már napok óta melegedőnek használják. A bent lévők az erős fagyban vízzel locsolták a rohamrendőröket, és valóságos jégpályává változtatták az épület előtti területet. Napközben a rendfenntartók egy része visszavonult a Függetlenség térről. A helyszínen forgató Lukács Csaba délután arról számolt be, hogy a tömeg ismét gyülekezik Kijev központjában.
Látszólag nincs változás a tegnap estéhez képest itt a Függetlenség téren, de a mögöttem álló sátrak és barikádok egy részét a hajnalban a rendőrség elbontotta, ezért azt újra kellett építeniük a demonstrálóknak. Most délután 5 óra van, egyre többen érkeznek ide a térre, hiszen nagyon sok ember számára véget ért a munkaidő, de még mindig nem beszélhetünk 100 000-es vagy esetleg milliós tömegről, mint ahogy azt az ellenzék politikusai remélték.
A hajnali erőszakos akció ellen az Európai Unió és az Egyesült Államok is hevesen tiltakozott. Az amerikai külügyi államtitkár délelőtt erről is tárgyalt Viktor Janukovics elnökkel. Határozottan közöltem vele, hogy ami az éjszaka történt, a rendőri erőszak teljes mértékben elfogadhatatlan egy demokratikus európai államban, mondta a politikus. Az ukrán kormányfő tagadta, hogy a rendőrök ismét erőszakkal léptek volna fel a tüntetők ellen, ugyanakkor közölte, Ukrajna 20 milliárd eurót kér az Európai Uniótól cserébe azért, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz és aláírja a társulási szerződést. Nem ajándékot kérünk, és nem azt, hogy az Európai Unió finanszírozza az iparunk átalakítását az európai sztenderdek szerint. Azt várjuk, hogy szálljanak be a valódi profitot termelő gazdasági projektekbe, jelentette ki a kormányfő. Az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is tárgyalt Janukovics elnökkel, de a kormány javaslatát nyilvánosan nem kommentálta.
És ahogy egész nap, úgy most is ott van Kijev központjában Lukács Csaba újságíró. Szervusz, mit szólnak a tüntetők az államfő nem sokkal ezelőtt közölt tárgyalási ajánlatához?
Üdvözlöm a híradó nézőit, szervusz. Nem hisznek neki. Azt mondják, hogy tegnap is volt egy ígérete, azt mondta, hogy ma egy tárgyaló delegáció megy Brüsszelbe, és helyette, a politikusok helyett a rendőröket küldtek ki az utcába, és hajnalba megpróbálta eltakarítani a térről a tüntetőket.
Mire számítasz? Este is lesz rendőrroham?
Nem egységes most már a rendőrség sem. Tudunk egy olyan rendőri egységről, egy vidéki rendőri egységről, amely megtagadta a munkát, nem jöttek ki ebbe, szolidarizálnak a tüntetőkkel. És hát én is láttam tegnap este olyan rendőrt, aki kiállt a rendőrsorfalból, oda ment a tüntetőkhöz, elfogadta a teát vagy a melegételt tőlük, és melegedett annál a melegedő helyeknél, ahol a tüntetők voltak, úgyhogy nem lehet tudni, hogy megkockáztatja-e azt a kormányfő vagy az államfő, hogy parancsot ad a rendőrségnek a beavatkozásra, mert nem tudja, hogy mi lesz a konkrét reakció.
Brüsszelből itt van velünk Baracka Eszter, szerbusz. Brüsszelben mit szóltak a 20 milliárd eurós ukrán ajánlathoz?
Jó estét kívánok, a 20 milliárdos ukrán igényt az Európai Bizottság csak röviden kommentálta. Annyit mondtak, hogy ők nem hajlandók a számokkal játszani. Azután az illetékes szóvivő még hozzátette, hogy Ukrajna jövőjére nem lehet pályázatot kiírni, amelyet az nyer meg, aki nagyobbat ígér majd. Janukovics elnöknek egyébként fogyóban van a hiteleit Brüsszelben. Egyre több hivatalos információt hallani arról, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy az ukrán elnök egyfajta hintapolitikát folytat, időt húz, és voltak éppen nem csinál más, mint ki akarja játszani Brüsszelt Moszkva ellen, mégpedig saját 2015-ös újraválasztása érdekében.
Akkor miről tárgyalként Catherine Ashton, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője? Erről tudsz valamit?
Ez egy jó kérdés, erről Brüsszelben ma még azt sem tudták, hogy egyáltalán benne volt Ashton programjában, vagy csak a helyzet hozta úgy. Azután közben kiderült, hogy Catherine Ashton végül az ellenzékkel is tárgyalt, és az is kiderült, hogy azt az ukrán delegációt viszont, amelyiket tegnap még úgy volt, hogy ide küldenek Brüsszelbe, sem az Európai Bizottság, sem pedig a külügyi szolgálat nem kívánja fogadni. Őket Catherine Ashton a legmagasabb politikai szinten képviseli Brüsszelben, mondta az illetékes szóvivő.
Baracka Eszter Brüsszelből és Lukács Csava Kijevből köszönjük. Ukrajna jövője Európában van, a kontinensnek pedig különösen fontos egy erős, szuverén, független Ukrajna megteremtése és uniós integrációjának támogatása, jelentette ki a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Fehér Gyarmaton. Németh Zsolt az ukrajnai eseményekről azt mondta, Európával tudatosítani kell, hogy nem lehet közömbös egy olyan országgal szemben, amely szerepe meghatározó az egész transzatlanti biztonsági rendszerben. Az államtitkár kijelentette, a magyar kormány elkötelezett az EU és Ukrajna társulási szerződése mellett, és bízik abban, hogy alá is írják a megállapodást. Az MSZP szerint nem javult a nyugdíjasok helyzete a kormányváltás óta. Tóbiás József frakcióvezető helyettes azt mondta, a kormány az elmúlt 3 évben megszüntette a korhatár előtti nyugdíjakat, átnevezte és megadóztatta őket, a rokkantakat pedig méltatlan és megalázó felülvizsgálati eljárásnak vetette alá.
Ma büszkén mondhatja el a kormány, hogy csökkent az ellátandók köre, ez így van, mert egyre több ember kénytelen megélni a semmiből ma Magyarországon, mert sem a nyugellátásra, sem a munkavilágába nem kap lehetőséget.
A baloldal kormányzása alatt a nyugdíjasokat létbizonytalanságba taszították, évről évre csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke, és 15 alkalommal emelték a rezsiárát. Így reagált Tóbiás József Szabaira, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint a baloldalon jelenleg is a nyugdíjadó bevezetésének szükségességéről beszélnek, és mint fogalmazott, ha rajtuk múlt volna, se nyugdíj, se nyugdíjemelés nem lenne.
A baloldalon alakul a fájni fog program, amelynek egyre több részletét ismerjük meg. Az is kiderült az elmúlt hetekben, hogy a nyugdíjkorhatár eltörlésére készülnek baloldali politikusok. Azt is láthatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy az állami nyugdíj megszűnne, csak egyéni nyugdíjszámla lenne, mindenki csak annyi nyugdíjat takarítana meg, amennyit tudna. Ez azt jelenti, hogy életfogytig kellene mindenkinek dolgoznia.
A Jobbik azt kezdeményezi, hogy a Magyarországon tevékenykedő multinacionális cégek adják meg dolgozóiknak a nemzetközi átlagfizetést. Berta Szilvia, az ellenzéki párt képviselője szerint ezek a nagyvállalatok azért jöttek Magyarországra, hogy itt piacot szerezzenek, ezért elvárható tőlük, hogy a nemzetközi bérszínvonalnak megfelelő jövedelmet biztosítsanak dolgozóiknak.
A Jobbik úgy gondolja, hogy a magyarországi bérfejlesztési stratégia első elemeként a nemzetközi kereskedelmi szolgáltató cégeknél kell a béremelést, nagyon komoly, radikális béremelést elkezdeni.
Visszafizettetni a kormány az állami vállalatok vezetőivel az idén felvett jutalmaik 2 millió forint feletti részét, közölte a kormányzati információs központ. Navracsis Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter beszámolója szerint 2013-ban nem fizettek jutalmat a közigazgatásban. Hétfői sajtóhírek alapján több állami cég vezetője havi fizetésének 9-10-szeresét kapta prémiumként tavalyi munkája elismeréséül.
A jelentés meghallgatása után a kormány felkért a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterasszony, hogy szólítsa fel az érintett állami cégvezetőket a prémiumként vagy jutalomként felvett juttatások 2 millió forint feletti összegének visszafizetésére.
Az MSZP érthetetlennek tartja, miért kaphatnak olyan állami cégvezetők jutalmat, prémiumot, akik monopól helyzetben lévő vállalatot irányítanak. Szanyi Tibor az MSZP elnökségi tagja szerint, ha ez mégis megtörténik, akkor elvárható, hogy az ott dolgozók mindegyike kapjon 13. havi fizetést. A Fidesz egyetért a kormány döntésével, közölte Selmeci Gabriella. A párt szóvivője úgy fogalmazott, pártja örülne, ha a Nemzeti Fejlesztési Tárca megvizsgálná annak lehetőségét, hogy a közigazgatás mintájára az állami cégek vezetőinek adható juttatás maximális mértékét is törvényben szabályoznák, és ez az összeg se lenne magasabb 2 millió forintnál. A Gyed Extra politikai üzenete, hogy a jelenlegi kormányzat minden élethelyzetben a családok és a nők mellett áll, mondta Pósán László. A Fidesz debreceni elnöke hozzátette, az intézkedéssel megpróbálják feloldani a dilemmát a siker és a család, a gyerek és a karrier között, mert meggyőződésük, hogy ezek nem ellentétes fogalmak.
Ahány gyerek annyiszor lehet ezt igénybe venni, vagy akár az a körülmény, hogy ezt már igénybe lehet venni felsőoktatási tanulmányok alatt is, vagy akár az a körülménye, hogy a munkáltató számára mennyivel növeli a kedvezményeket adózás szempontjából, hogyha gyermekvállaló édesanyákat alkalmaz, szerintem ez együttesen mind-mind pozitív hatást fognak kifejteni.
9 éve nem volt olyan alacsony a munkanélküliség Győr-Moson, Sopron megyében, mint most. Kara Ákos, az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke Győrben emlékeztetett arra, hogy novemberben a nyilvántartott álláskeresők száma 7148 fő volt, ami 3,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. A politikus szerint az adatok hátterében egyebek mellett a kormány által is támogatott járműipari beruházások és az ezekhez kapcsolódó beszállítói kör munkahelyteremtő képessége áll. Rekordnagyságú, közel 50 millió dolláros volt tavaly a magyar-georgiai kereskedelmi forgalom, idén pedig várhatóan ennél is több lesz, mondta a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter Magyarország második legfontosabb kaukázusi kereskedelmi partnerének nevezte Georgiát, ismertebb nevén Grúziát. A vegyes bizottság ülése után együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Georgiai Nemzeti Befektetés Ösztönzési Ügynökség. Délután pedig üzleti fórumon vettek részt a két nemzet cégei.
A magyar vállalatok piaci lehetőségéről tárgyaltunk, a mezőgazdasági technológiák, az élelmiszerfeldolgozás és a mezőgazdasági gépek exportjának területén, ahol szintén az Exim Bank finanszírozásával tesszük még versenyképesebbé magyar vállalatokat a georgiai piacon.
Még a választás előtt megállapodik egymással az MSZP és a Demokratikus Koalíció, jelentette ki a Szocialisták frakcióvezető helyettese a Közbeszéd című műsorban. Nem sokkal később pártársa Szanyi Tibor az estében azonban már úgy fogalmazott, az MSZP álláspontja nem változott a DK-val való együttműködésről. Közben Gyurcsány Ferenc pártja bejelentette, a december 10-i határidő lejárta után nem kíván tovább várni Mesterházi Attilára és Bajnai Gordonra, hanem egyedül próbálkozik a választásokon.
Mi bízunk Gyurcsány Ferenc bölcsebb belátásába, és a választás előtt meg fogunk tudni állapodni.
Mikor?
A választás előtt.
Mennyivel?
Nem sokkal.
De ezek szerint önök is meg akarnak állapodni vele?
Persze. Hát
még a választások előtt megállapodnak a szocialisták Gyurcsány Ferenccel. Ezt mondta tegnap a Közbeszédben Józsa István. Az MSZP frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, nem sokkal a választás előtt meg fognak állapodni.
A DK-nak a támogatói derék baloldali szavazók. Azokra mi számítunk. Igazából Gyurcsány Ferencre is lehet számítani, ha kiszámítható.
Egymás szavait nem kezdjük el kommentálni ezzel.
Néhány órával később, ugyanabban a stúdióban a szintén szocialista Szanyi Tibor nem akarta kommentálni Józsa István kijelentését. Szanyi Tibor azt mondta, a szocialisták álláspontja nem változott meg az együttműködésről.
Mi nem azt mondtuk, hogy együttműködés lesz, mi azt mondtuk, hogy lesz megállapodás.
Szanyi Tibor azt nem fejtette ki bővebben, hogy szerinte mi a különbség az együttműködés és a megállapodás között. Gyurcsány Ferenc korábban december 10-ig, vagyis tegnap estig adott határidőt az MSZP-nek és az Együtt PM-nek, hogy kérjenek felhatalmazást a pártjuktól, és kezdjék újra a tárgyalásokat. Szocialista politikusok többször több helyen beszéltek arról, szerintük Gyurcsány Ferenc határideje ultimátum volt, és nem válaszoltak Gyurcsány Ferenc felvetésére.
Sok szempontból labda nálapadtok, hiszen...
Akár Gyurcsány Ferenccel is szövetkezne Bajnai Gordon, ezt mondta a határidő lejártának napján, de nem válaszolt Gyurcsány Ferenc felvetésére, hogy üljenek le tárgyalni. Az Együtt PM szövetség vezetője úgy fogalmazott, előbb erősíteni kell a bizalmat.
Másoknak is kínáltunk lehetőséget. Aki ezzel élni akart, vagy akar, az a szövetség feltételeihez csak kapcsolódva, azokat elfogadva, a bizalmat újraépítve, és a 2014-es választás alárendelve a szervezeti és személyi, egyéni személyi ambíciókat, az természetesen tehet ilyen kezdeményezést.
Például akár Gyurcsány Ferenc is.
Hát sok szempontból a labda nálapadtok, hiszen augusztus végén kapott egy ajánlatot, és akkor azt elutasította.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Bajnai Gordon korábban azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek, de arról többször is beszélt, a demokratikus koalíció szavazóbázisa fontos a demokratikus ellenzék számára. És szocialista politikusok is többször utaltak már rá, továbbra is megállapodnának a demokratikus koalícióval, de csak Gyurcsány Ferenc nélkül. Ajtunk nyitva áll, ezt írt a közleményében a demokratikus koalíció. Azt is írták, sajnálják, hogy kérésükre a pártok nem válaszoltak, mert széles körű összefogás nélkül csökken a kormányváltás esélye. Úgy fogalmaznak, a DK önálló pártlistával és valamennyi választókerületben saját jelölttel indul a választásokon. Gyurcsány Ferenc pártja hozzáteszi, a lehető legkésőbbi időpontig fenntartják a közös indulásra tett javaslatukat, és készek megegyezni.
Előre eltervezték Orbán Viktor szobrának ledöntését, és tudtak arról is, hogy a fej le fog törni a testről. Ezt mondta rendőrségi tanúvallomásában a rendezvény szervező Szolidaritás egyik önkéntese, aki maga is részt vett az előkészítésben. A Fidesz szerint Bajnai Gordon tudta, hogy milyen erőszakos akció készülődik, amihez az arcát és a nevét is adta. A volt miniszterelnök azt mondta, soha nem állította, hogy nem tudott a szobor döntésről.
Szeptember 29-én ünnepelte a Bajnai Gordon féle Együtt PM szövetség egyik alapítója, a Szolidaritás mozgalom a születésnapját, ahol Bajnai Gordon is felszólalt. A demonstráción ledöntötték az Orbán Viktort ábrázoló Hungarocell szobrot. A ledöntés pillanatában a szobor feje leszakadt a torzóról, és a tüntetés moderátora, Dobman bele is rúgott, később pedig felvitte a színpadra. A történtek után garázdaság büntette miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen. Ezt a jegyzőkönyvet hétfőn készítette a rendőrség, az egyik szervezőt hallgatták ki tanúként. A Szolidaritás mozgalom aktivistája a vallomásában azt állítja, a szobor ledöntését előre eltervezték, és tervezett akció volt az is, hogy a szobrot elviszik a terrorházához. A rendőr a tanútól azt is megkérdezte, előre tervezve volt-e az, hogy a szobor ledöntésekor annak fejrésze elválik a testtől. Az esemény szervezője erre azt válaszolta, tudtuk, hogy el fog válni, más anyagból van. A tanú az őt kihallgató rendőrnek azt is mondta, idézem, az, hogy belerúg a fejbe, illetve azt felviszi a színpadra, nem volt tervezve, de személy szerint azt gondolom, hogy ez egy tüntetésbe belefér.
Amennyiben igaz, akkor leleplezte Bajnai Gordont.
Ugyanis a Fidesz szóvivője, Selmeci Gabriella most azt mondta, ha igaz, amit a tanú a rendőrségen elmondott, amit a Magyar Nemzet is megírt, akkor Bajnai Gordon tudta, hogy milyen erőszakos akció készülődik, amihez az arcát és a nevét is adta.
Ha ez igaz, akkor Bajnai Gordon tudta, hogy miféle barbár, primitív, erőszakos akció készülődik. Ő ennek a tudatában adta az arcát és a nevét ehhez az akcióhoz. Tehát Bajnai Gordon ezúttal is hazudott, nem mondott igazat, és már megint megpróbálta elkerülni a felelősséget, megint másra próbálta rákenni a felelősséget úgy, ahogy egyébként nála ez szokott lenni.
Dobjátok ki, dobjuk ki együtt!
A volt miniszterelnök már egy nappal a szobordöntés után is arról beszélt. Előre tudott a szobordöntésről, a többiről viszont nem, mert a szervezés teljes egészében a szolidaritásé volt. Azt is mondta, a performance messze volt az ízlésétől és a habitusától. A Híradó most megkereste az Együtt PM szövetséget is. Rövid közleményükben megerősítik, Bajnai Gordon soha nem állította, hogy nem tudott a szobordöntésről. Bajnai Gordon pártja ugyanakkor azt is írja, Selmeci Gabriella valótlanságot állít, csak úgy, mint a magyar nemzet, és érthetetlennek tartják, hogy a tanúvallomás jegyzőkönyve hogyan jutott el a kormánypárti napilaphoz. A rendőrségi tanúvallomás azonban nem a magyar nemzetben jelent meg először. Hétfőn Bajnai Gordon pártjának alapító szervezete, vagyis a Szolidaritás maga tette elérhetővé az interneten.
Cigarettakereső kutyákat is bevetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten az illegális dohányárusok ellen indított akcióban. A forgalmas csomópontok mellett ellenőrzik a piacokat és bevásárlóközpontokat is. A NAV az idén csak Budapesten már több mint 17 millió forint értékben foglalt le engedély nélkül árusított cigarettát.
Nem, annyi kell, milyen kell. Milyen van, tigris minka, van magyar, meg van a ukrán.
Zavarba ejtő a kínálat az illegális cigarettárusoknál a keleti pályaudvarnál.
500, mennyi kellene? Ezreset van csak.
A főleg csempészetből származó cigarettát szervezett csoportok árulják, mint itt is. Egyikük leszólítja a reménybeli vásárlót, a másik odaadja a cigarettát és elveszi a pénzt, a harmadik pedig a rejtek helyről hozza az utánpótlást, amíg a NAV le nem csap rájuk. A három árusnál 50 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök, mindhármukat előállítják. A cigarettát lefoglalják, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítanak ellenük.
Akkor menjetek ott le az aluljáron, ott is.
A NAV Közép-Magyarországi Regionális Vám és Pénzügyi Főigazgatósága cigarettakereső kutyákat is bevetett az akcióban. Egyikük a Rákospalotai piac közelében a vasúti biztosító berendezés csatorna fedele alatt is megtalálta az elrejtett ukrán cigarettát.
Mi van ott? Ez az!
Mai nap folyamán a munkatársaink a cigarettakereső kutyák alkalmazásával Budapesten a közterületeket, a pályaudvarokat és a piacokat ellenőrizték, hogy az illegális cigarettakereskedőket felderítsük.
A NAV az idén csak Budapesten és Pest megyében több mint 400 illegális cigarettaárut buktatott le. Azt mondják, ez a szám évvégére elérheti az 500-at, a lefoglalt dohány értéke pedig akár a 20 millió forintot is.
Szolgálatteljesítés közben megsérült rendvédelmi dolgozók vehettek át elismeréseket a belügyminisztériumban. Összesen 84-en kaptak kitüntetést, köztük rendőrök, tűzoltók és büntetésvégrehajtási dolgozók. Volt, akit szolgálat közben lőttek meg, volt, aki a vörösiszap katasztrófa mentési munkálatai közben szerzett égési sérüléseket, volt, akit járőrautóban ért baleset, és volt, aki alatt az égő házban mentés közben leszakadt a lépcső. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kontrát Károly példamutató helytállásnak nevezte, ahogy életük kockáztatásával végezték feladatukat. Két embert temetett maga alá a föld egy munkagödörben Budapesten. A munkások csatornát ástak a 17. kerületben, amikor a 3 méter mély gödör oldalfala rájuk omlott. Egyikükön már nem lehetett segíteni, a másikat a tűzoltók szabadították ki. Ő csak könnyebben sérült meg. Megszökött egy kisgyermek az egyik kecskeméti bölcsödéből. A 3 éves Áron már a 4-sávos úton a forgalomban közlekedett játékmotorjával, amikor egy autó majdnem elütötte. Mivel nem tudta megmondani, hogy került oda, a rendőrök derítették ki, honnan kóborolt el. A bölcsödében azt mondták, hogy már többször is szöktek meg tőlük gyermekek. Az ügyben most büntetőeljárás indult.
Ez az a kecskeméti 4-sávos útszakasz, ahol majdnem elütötték a 3 éves kisfiút, aki lábbal hajtós kismotorjával egyedül bolyongott az úton. Egy autós, aki még az utolsó pillanatban fékezni tudott, kiszállt a kocsijából és magához vette a gyermeket, majd értesítette a rendőröket.
A bejelentővel együtt volt, ők már akkor itt kérdezgették, hogy hol van az anyuka meg minden.
A 3 éves Áron nem tudta elmondani, hogyan került az úttestre.
Eléggé meg volt rémülve, mikor ideérkeztünk, akkor már sírt, zavart volt, mert bizonyára nem ismeretlen személyek voltak körülötte, de próbáltuk megnyugtatni.
A rendőrök még egy csokit is vettek neki, majd beültették a járőrautóba, és elindultak megkeresni a helyet, ahonnan elszökött.
Először egy óvodába mentünk be, ahol az összes csoportvezető pedagógus az aulába lejött, megnézték a gyermeket, mondták, hogy ez egyikőjük csoportjába se jár, akkor tovább végeztük a tanúkutatást, eljutottunk a szóban forgó bölcsödéhez, ahol igazából a pedagógusok nagyon nem voltak megriadva. Azt mondták nekünk, hogy már többször volt, hogy a gyermekek kiszöktek, de akkor, mi a kérdésen kívül sikerült, akkor a gyermekeket megfogni, és akkor visszavinni a bölcsőde területére.
A híradó információ szerint innen a Tóth László sétányi bölcsödéből szökött meg a 3 éves kisfiú. Az idejáró gyerekek szülei közül többen is a híradó stábjától értesültek a történtekről.
Nem hallottunk róla.
Szerettük volna megkérdezni a bölcsőde vezetőségét is az esetről, de nem nyilatkoztak. A kecskeméti rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Aki tud, segít, karácsony előtt folyamatosan érkeznek az adományok a segélyszervezetekhez. A Mikulás gyárban ma katonák segítettek a csomagolásban, a vámhivatal a lefoglalt hamis ruhákat juttatja el a rászorulókhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig rászoruló családoknak ajándékozott élelmiszert.
Nagy a nyüzsgés a Mikulás gyárban, szerdán különleges egyenruhás segítői is akadtak a télapónak. A budapesti helyőrségi alakulatok katonai ugyanolyan komolyan vették a munkát, mint máskor.
A reggeli eligazítás után megtudtuk, hogy az adományoknak a kategorizálását kell elvégeznünk, külön-külön dobozokba, illetve zsákokba csomagolni az élelmiszereket, játékokat, ruhákat, cipőket, táskákat.
De nem érkeztek üres kézzel a katonák, maguk is hoztak ajándékokat. A Mikulás gyár péntek óta üzemel, a felajánlásokat december 22-ig várják.
Az eddigi beérkezett adomány majdnem 1700 doboz, illetve zsák, ruhanemű, játék, tartós élelmiszer, irodaszer. A legjelentősebb 618 doboz az eddig a játék volt.
Pólók, pulóverek és melegítők egytől egyik hamis márkajelzéssel. Az adóhivatal még tavaly februárban foglalta le ezeket a ruhákat. Most a Baptista Szeretett Szolgálatnak adták át őket, támogatva a rászorulókat.
Idén eddig 225 millió forint értékben ajánlottunk fel általunk lefoglalt termékeket. Ennek 90%-a főként ruhanemű, de cipő, papucs, és volt köztük hamis raklap, amit például fűtésre tudunk átadni.
Karácsonyi ajándékokkal érkeztek a KDNP országgyűlési képviselői a fővárosi Csepkő gyermekotthonba is. A csomagokban az étkészletek és evőeszközök mellett játékok, írószerek és édességek is voltak.
1 kiló tészta, 3 kiló szűrt almalé, 1/2 kiló szaloncukor, egy ilyen rút szalámi, szürke maraszalámi és 20 darab tojás.
Ezek mellé még egy-egy zsák krumpli, alma és hagyma is kerül azokba az élelmiszercsomagokba, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlott fel. A több mint 2000 kizárólag magyar gazdák termékeit tartalmazó csomagot rászoruló családok kapják.
Nagyon nagy ajándék, pláne nekünk is, mert 4 gyerkőcöt nevelünk, egy keresetből, én ápolásim vagyok, és igen, meg nagyon jó ajándék a mind nekünk, mind a gyerekeknek.
Soltész Miklós szociális államtitkár emlékeztetett arra, hogy a korábbi 3 helyett idén már 8 karitatív szervezetet támogat a kormány.
Sokkal inkább le tudjuk fedni az országot a támogatás területén, és ami legalább ilyen fontos, hogy a szervezetek támogatási összege 2010 és most 2013 között 2,5-szeresére emelkedett.
Így idén összesen 620 millió forintot kaptak a karitatív szervezetek országszerte.
Folyamatosan lehet licitálni a felajánlott tárgyakra, az MTV a Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, amely ebben az évben a katolikus Karitász munkáját támogatja. December 15-én Jónak lenni jó címmel egésznapos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel támogatjuk a segélyszervezet munkáját. Ekkor zárul majd a licitálás, amely már most is zajlik az mtv.hu/jónaklenni jó oldalon és a 061-759-50-50-es telefonszámon. Szociális pékséget nyitott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Budapesten. Naponta több mint 1/2 tonna kenyeret sütnek, de készítenek péksüteményeket is. Az áru nagy részét kórházakba, idős otthonokba, hajléktalan szállókba szállítják, de helyben is lehet vásárolni belőlük. A kisüzem különlegessége, hogy a pékek és az eladók maguk is megváltozott munkaképességűek, illetve hajléktalanok.
Köszönöm szépen.
Adom a blokkot.
Mária korábban fodrászként dolgozott, vele százalékolták. A szociális pékség boltjában ő az eladó.
Nemrég műtöttek, és így a leszázalékolás mellett nagyon kevés volt a nyugdíjam, és ide el tudtam helyezkedni.
Az itt dolgozók közül 5 megváltozott munkaképességűek, 3 pedig hajléktalanok. Mikola Lajos több mint 10 évet töltött az utcán. Most tanulja a pékmesterséget. Azt mondja, keresetéből fedezni tudja a hajléktalan szálló költségeit, és a szükséges élelmiszereket is meg tudja venni magának.
Ez a munka nekem sokat számít, mert így van értelme annak, hogy létezem. És itt elfogadtak, mint ember, és nem kell segélyek, kuncsorognom, és így legalább tudom, hogy miért dolgozom, és hogy miért élek.
A máltai szeretetszolgálat a sütőüzemmel el tudja látni a gondozottjait, és kedvező áron más intézményeknek is szállítanak.
Itt azért több ezer zsemle megsül naponta, illetve 5-600 kiló kenyeret mi itt elő tudunk állítani úgy, hogy azt a szociális intézményekben el tudják fogyasztani, és most már nagyon nagy öröm számunkra, hogy nem csak a máltai intézmények használják ezt, hanem más szociális intézmények, sőt még kórház is van, aki tőlünk kapja, illetve veszi olyan áron ezeket a termékeket, ami sokkal kedvezőbb.
A fékség mellett működő mintaboltban az utcáról betérők is tudnak vásárolni. Az üzlet bevételét is a rászorulók ellátására fordítják.
Kiválasztotta a zsűri azt a 30 dalt, amelyek közül az egyik képviseli Magyarországot a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Rekordszámú 435 jelentkezőből napokon át válogattak. A dalokat az M1-en és a Dunavörðön élő show műsorokban a közönség is hamarosan megismerheti.
Most először játszottak le nyilvánosság előtt egy-egy részletet a kiválasztott dalokból. Azokat a szerzeményeket és előadóikat mutatták be, amelyek bekerültek a 2014-es Eurovíziós dalválasztó showba. A zsűri napokon át válogatott a rekordszámú összesen 435 jelentkezőből.
Azok tetszettek jobban, amelyekben nehézségi fokok voltak. És bármennyire furcsa is, de nagyon érdekelt, hogy mik a szövegek. És volt olyan dal, amihez azért ragaszkodtam, mert én szerintem annyira fiatalos.
A kiválasztottak között vannak már befutott és kevésbé ismert előadók is.
Ez egy nagyon fontos megmérettetés lett, és egy megmutatkozási lehetőség itthon is, és hát ne felejtsük el azt, hogy egy-egy produkciót 100 milliós nézőtábor néz végig Európa, illetve világszerte, és hát nyilván ez is motiválja a dalszerzőket és az előadókat. Hála jó Istennek, mert úgy tűnik, hogy évről évre egyre jobb a minőség.
A közmédia a dalokat az M1-en és a Dunavörðön 6 részes élő show műsorban mutatja be. Január 25-én lesz az első hazai elődöntő, az pedig a február 22-i döntőben derül majd ki, hogy melyik lesz a győztes dal.
Dupla műsorvezető párosunk lesz, Gundel Takács Gábor és Novodomszki Éva mellé érkezik Harsányi Levente és Rátonyi Kriszta, akik a backstage-be fognak riportokat készíteni. Lesz egy úgynevezett zöld szobánk, a lihegőt kiváltjuk ebben az elnevezésre, és nagyon sok minden fog történni.
Ezek a tavaszi malmői Eurovízió pillanatai, akkor Báj Alex képviselte Magyarországot. Dala 10. lett, ez az Eurovíziós Dalfesztivál történetében az egyik legjobb magyar eredmény. Jövő májusban a győztes magyar dal és előadója Koppenhágában léphet fel az Eurovízión.
Most jönnek a sporthírek Mencer Tamással, majd időjárás jelentés, utána Retro Kabaré és Bábel. Az este 10 óra 5 perckor kezdődik, és szó lesz benne az ukrán helyzetről. Híradóval rögtön az este után várom önöket, viszontlátásra!